utáni találkozás. Közéleti beszélgetések.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Az Arszakra Fesztivál minden év szeptemberében hirdeti az örök értéket, a szépséget, az igazságot, a jóságot. Programjaival a művészet nyelvén szeretnének a szervezők lelki befele fordulásra késztetni. Az idei Arszakra Fesztivál szeptember 12-e és 20-a között kerül megrendezésre országszerte. Mottója: minden forrásom belőled fakad. Köszöntöm mai vendégemet, Keller Pétert, Gárdonyi Géza dédunokáját, az Élő Gárdonyi Arc című, a Szent István Társulat gondozásában megjelent könyv szerzőjét. Műsorunkban arról beszélgetünk, hogyan vélekedett a szent művészetről Gárdonyi Géza, hiszen az Arszakra az ő műveiben, írásaiban, regényeiben, sőt titkos naplójában is megjelenik. Gárdonyi le is írta, hogy a könyvek könyve, a Biblia az abszolút könyv.
Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm szépen, hogy újból itt lehetek, és a könyvemről is egy kicsi szó esik, ami azt hiszem, hogy talán ez a mai naphoz is elvezetett, mert abban a könyvben próbáltam én a Jézus követő dédapámról pár gondolatot elmondani. Ba egy nagyon bonyolult világban élünk, amikor minden relatív. A könyvek is, a művészet is, sok minden. Kevés dolog az, ami abszolút. A dédapám életére és művészetére azt hiszem, hogy pont az jellemző, hogy bizonyos dolgokat abszolút értéknek tekintett. Tehát tudott gondolkodni földi dimenziók fölött és azokon kívül, és ez jelenti az abszolútat. Író volt, és mint betűvető ember maga is próbálkozott. De nyilván benne volt az az alázat, hogy azt láthatta, hogy az ő törekvései azok csak próbálkozások. De van egy igazi minta, van egy abszolút érték a Biblia, ami a könyvek könyve. És ehhez próbált ő alkalmazkodni módszereiben is, lelkületét illetően is.
Keller Péterről szeretném elmondani hallgatóinknak, hogy ő szakmáját tekintve minőségbiztosítási mérnök, de magával ragadta dédapja, Gárdonyi Géza szellemisége, emiatt számos előadást tart és tartott közoktatási intézményekben, felsőoktatási intézményekben. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán hallottam az ön egyik előadását, amelyben kiemelte Gárdonyi Géza írásai közül az Írás a Bibliában című versét. Ebből a versből idéznék most azt az idézetet, amelyet ön is elmondott ott az főiskola hallgatóinak, idézem: ez a könyv nem tér porba, mintha volna élő lelke. Isten szíve dobog benne. Idézet vége. Hogy látható ez a versben megjelenő gondolat Gárdonyi titkos naplójában?
A titkos naplót kevesen ismerik, de a titkos napló gondolatai belekerülnek a könyveibe. A titkos naplóban van egy nagyon érdekes fogalma, a rezgés. A rezgés, ami az emberi szíveket mozgatja, és ami tulajdonképpen a művészetnek is valahol egyfajta lényege, hogy olyan rezgést keltsen az író az olvasóban, ami az alkotó emberben akkor volt, amikor a műve megszületett. Ezt sok oldalon, sok idézetben fejtegeti, de ha valaki ennek a világos és egyszerű magyarázatát szeretné, akkor olvass el az Ida regényének. Én úgy mondom, hogy az extázis jelenetét, amikor arról beszélgetnek, hogy mi a művészet lényege. Ott ő extázisról beszél, tehát a rezgést azt átviszi egy más fogalomkörbe, és ugyanezt mondja, hogy az a művészet lényege, amikor az az extázis, az a belső élmény, az az Istentől kapott, és ez egy fontos dolog, mert ez is szerepel azért az Ida regényében. Tehát az Istentől kapott sugallatnakra keletkezett extázist át tudja adni az író az olvasónak. De nem csak az író, hanem ott általánosságban fogalmaz. Minden művésznek az alkotása olyan kell legyen, hogy ezt az Istentől kapott rezgést, ezt tudja tolmácsolni a műélvező ember felé.
Engedje meg, hogy megint az ön előadásának egyik gondolatát idézem, amelyben így fogalmazott, hogy Gárdonyi Géza életelvei között szerepel a Kövesd Jézus példáját. Mondjunk erre is példát hallgatóinknak, ahogy ön ezt például Révkomáromban az ottani a Selye János Egyetem hallgatói számára tette.
Köszönöm ezt a kérdést, mert azt hiszem, hogy ha valamit talán a dédapám műveiből sikerült megsejtenem, akkor pontosan ez a Jézus követés. De ez igazándiból nem az én érdemem, ő ezt megfogalmazta saját maga, csak kevesen figyeltek rá. 18 éves volt, amikor megfogalmazta az életelvei között a Jézus követést. És ez úgy lógott a levegőben, és nem tudtak vele mit kezdeni. De hát ha szentművészetekről beszélünk, akkor végül is egy alkotó életét is valahol ebben a dimenzióban kell vizsgálni. Igazán én azt gondolom, hogy valahol egy lelki ember tud igazán a szentművészet területén valami alkotást létrehozni. És egy ember ugye botladozó életet él, de valahol valamilyen célirányában megy, és Tordai Ányosnál találtam meg azt a számomra nagyon megnyugtató gondolatsort, amikor azt mondta, hogy mi egriek Gárdonyit a Bebek bástyánál magasabbra nem tudtuk vinni, de a Jóisten még magasabbra vitte. És ez az óriási dolog, ami azt hiszem a Gárdonyi életmű szempontjából talán a legfontosabb megállapítás, hogy feltehetően emberi léptékkel gondolkodva az ő élete egy célba jutott keresztény élet, aminek megvan az eleje 18 éves korban. Tehát az ő életének valahol a kincsei ezen az egyenes vonalon lelhetők meg. És akkor, ha az ember ezen elgondolkozik, hogy mi is lehet ez, hát akkor rádöbben arra, hogy tulajdonképpen ő apostolnak mondta magát. Ő vállalta az apostolkodást, a néptanító ember vállalta az apostolkodást. És vállalta tulajdonképpen az apostoloknak azt a feladatát is, hogy világítsanak. Ugye Jézus mondja az apostoloknak, hogy menjetek és világítsatok. És Gárdonyi világítani akart, ez több írásában is kitűnik, hát ha csak a Rápásra gondolunk, vagy ha a Mese szekérről című írására gondolunk, vitte a fényt és mutatta az utat az embereknek. Tordai Ányos mondja az ő életéről, hogy bizony az Egerbe való visszatérése, az is valahol talán a gondviselésnek köszönhető, mert Egerbe érkezve a jó barátai között legtöbb ember római katolikus pap volt, akik visszavezették a hitéhez, akik megerősítették ebben is. Tordai beszámol arról, hogy mindennapos témájuk volt a beszélgetés a hitigazságokról, és ugye az ön által említett Bibliáról.
Ha most Egerre, vagy a nagykönyvre, amit az olvasók választottak, az egri csillagokra gondolunk, ott is nagyon izgalmas, ahogy tulajdonképpen a török hatalma dobó esküjét követően törik meg. Tehát a hit, az ima ott is megjelenik és összekapcsolódik a fentiek és a lent csatában küzdők megjelenítésében, Gárdonyi Géza regényében.
Hát ezt újból csak köszönöm, és tényleg most borzong a hátam, hogy amiket kitaláltam, más megérzi. Tehát nagyon érdekes az ő írásaiban annak a gondolatnak a felfedése, hogy ne igazán a történetet nézd, hanem a történet mögötti történetet. Beszélünk történelmi regényekről. De ezek a történelmi regények nem azért érdekesek, mert most az egyik a török kort írja le, a másik, én nem tudom, Attila korát, a harmadik, a Margit életét, vagy ide vehetem akár az öreg tekintetest, hanem azt, ami az akkori emberekben történt, ami az akkori embereket motiválta, és akkor mindig rájön az ember, hogy a regények mögött ott van egy hihetetlen erős bibliai támogatás, egy bibliai eredet. Ugye a könyvek könyve, és különösen az Új Szövetség, tehát az Új Szövetség neki mindennapos olvasmánya volt, és az újszövetségi gondolatok, különösen Szent Pál levelei, azok átsütnek a Gárdonyi regényeken. És az igazi történet valójában ez a történet, amikor ő, és akkor megint a Jézus követő Gárdonyi mit csinál, a Jézus követő Gárdonyi példabeszédeket mond. Olyan példabeszédeket, amelyet, és ugye ez is írói elve volt, amelyet minden ember, független attól, hogy milyen képzettségű, egyformán ért. Hát mi az, amit egyformán értenek az emberek most már 2000 éve? Egyformán, de mégis személyre szabottan. Jézus példabeszédeit. Gárdonyi regények is ilyen példabeszédek, vagy szentpáli, vagy bibliai történeteknek az átírásai. Hála Istennek most már egyre többen rájönnek arra, hogy ez nem egy kitaláció, hanem ez egy valóságos dolog. Valóságos dolog nyomon lehet követni. A Te berkenye például, azt lehet mondani a Molière fösvénye. Igen, de nem az, mert a Molière fösvénye az befejeződik, és nagyon jót nevet az ember. De a Gárdonyi teberkenyében ott van a szegény asszony két krajcára. Az a vége, az a csattanó. Vagy lehetne folytatni a kiki a párjával, vagy a láthatatlan ember. Ha az ember a láthatatlan embernek az előszavát elkezdi olvasni, akkor rájön arra, hogy te jó Isten, hát Szent Pálnál vagyunk. Szent Pálnál vagyunk a bölcsesség, a tudás, a szeretet, az ismerés, a megismerés. Ki tud megismerni valakit? Igazán az Isten tud megismerni valakit. A lélek tudja megismerni a lelket. És akkor, ha végigolvassa az ember ezt az regényt, akkor rádöbben arra, hogy hát ez végül is arról szól, Gigi a vonatkozásában, hogy a
szeretett himnusz megélhető.
És erre valahol utal a Gárdonyi, utal a dédapám, mert megírta ezt drámában is. Megírta az Éta című drámában, és írójelve volt, hogy mindig tömöríts, 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 tömöríts. Az Éta drámában viszont megjelenik Szent Pál hajszálának az erekjéje Gigi a nyakában. Hát miért? Miért van az, hogy valahol bővít? És ezt ugye, ezt a Szent Pál gyerekét a Gigi nem adja senkinek, csak az Étának szánja a drámában. És akkor az ember ezen elkezd gondolkozni, hogy te jó Isten, hát itt a felkiáltójel. Itt van a keresztrejtvény, ez a megfejtés. Szent Pál gondolatait kell ott keresni.
Folytatjuk beszélgetésünket Keller Péter, minőségbiztosítási mérnökkel, Gárdonyi Géza dédunokájával, az Élő Gárdonyi Arc című, a Szent István Társulat gondozásában megjelent könyv szerzőjével, Gárdonyi Géza és az Arc szakra témájáról. Többször említettük itt beszélgetésünk során a Titkos Naplót, amelynek Mesterkönyv című egységében Gárdonyi külön fejezetet szentel az olvasásnak. Ő az olvasó ember szemszögéből közelít az olvasmány fogalmához. Tárjuk fel ezt is egy kicsit a rádióhallgatók számára.
A választ távolabbról kezdeném. Nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy Gárdonyinak az ember fogalma micsoda. Azt mondja, hogy agyagedénybe zárt Isten sugár az ember. Ez is ugye felfedezi az ember, mindjárt érzi a bibliai hátteret. Na most ebből kiindulva, mi a fontos? Mit mond Gárdonyi az olvasásról? Magunkat olvassuk a műben. Kétfajta valónk van. Az Isten sugár és az agyagedény. De azt mondja, hogy olvasva egy csodát hősnek az életét, volt, aki magunkban gyönyörködünk, mert erőit és tökéletességeit magunkénak érezzük. Egyből megvan a váltás. Nehogy valaki azt gondolja, hogy az olvasás az tulajdonképpen az agyagedény szórakoztatása. Az olvasás az az ő fogalmában és a Jézus követő életében valami tökéletesedésnek az eszköze. És az író felelőssége is valahol itt jelenik meg. Mert az író is két szinten tudhatni az olvasóra, az agyagedény szintjén és az Isten sugár szintjén. És az író felelőssége az, hogy melyiken próbál megjátszani, melyik hangszeren. És ehhez is megadja a kódot, hogy nagyon vigyázzon az író, mert minden, amit az olvasó befogad, nyomot hagy a lelkében. De a tiszta és nemes olvasmány az nemesíti a lelket, de a rossz, az, mint a mocsokfolt, beleívódik, és nem lehet onnan kiszedni.
Tehát író és olvasó gyakorlatilag ketten írják a könyvet, több irodalomtörténész, vagy akár Gadamer megállapítása szerint.
Nem tudom, nem vagyok ugye irodalmár, én más területen gondolkodom, de nem nagyon hallottam visszajelzést barátaimtól, ismerőseimtől, hogy valaki más író ugyanilyen gondolattal állt volna hozzá saját hivatásához. És az olvasóihoz, és a nemzetéhez. Mert Gárdonyi, ugye az apostolkodó Gárdonyi, a magyar nemzet apostola akart lenni, és a magyar nemzet lelki felemelkedését akarta szolgálni. Gyönyörű nyelvezettel, tiszta, bibliai alapokon álló üzenetekkel, pozitívnak tekintve az embert, az olvasót, az Isten sugarát látva benne, és Isten sugárhoz akar szólni, Isten sugárként, Isten üzenetet közvetítve, tehát teljes fogalomrendszer összeáll, mert a rezgés, az extázis, ez mind transzcendens, mind transzcendens dolog. Én azt gondolom, hogy talán ezért mondható az ő művészetére, hogy azért valahol ez az Ars Sacra az, amit ő egész életén át művelt.
Ön általában a főiskolákon, egyetemeken tartott előadásai során, és most is hangsúlyozta, hogy nem író ember, hiszen minőségbiztosítási mérnök. Na de, hadd kérdezzem meg, hogy jutott el Gárdonyi értő elemzéséig? Hogy jutott el ahhoz, hogy erről önnek előadásokat kell tartania? És hogy jutott el ahhoz, hogy erről fantasztikus tanulmányait olvashatjuk például a Magyar Tanításban, vagy számos szaklapban?
Köszönöm ezeket a dicséreteket, de nem vagyok én erre méltó. Valahogy a sors úgy hozta, hogy én ezt mindig másnak akartam. Tehát van két magyar szakot végzett gyermekem, és mindig azt gondoltam, hogy ez valami csoda lesz, amit ők majd föl tudnak tárni, és hát egy életet ennek tudnak szentelni. De hát az élet másképpen alakult. És akkor azt gondoltam, hogy én nem szeretnék azért arról lemondani, hogy ezeket a kincseket valahol ne próbáljam meg keresgetni. Mert hiszen azért, ha az ember mondjuk a nagykönyvre gondol, vagy egyáltalán ugye beszélget Gárdonyiról, akkor rádöbben arra, hogy igazándiból az én rokonságom az egy nagyon tág kör, mert a dédapám írásait nagyon sokan értelmezik úgy, ahogy azt kell. Tehát nagyon sok Isten sugár jár a földön, és ezeknek az Isten sugaraknak mégis nagyon könnyen megy ez a titokfejtés. Hát én is valahol ebben vagyok, hogy ezeket én igazándiból kaptam, ezt nem lehet tréningezni valakit. Most már persze egy év után valahol az embernek az agya egy kicsit egyből keresi ezeket a párhuzamokat, de nem is azt mondom, hogy keresi, hanem inkább azt mondom, hogy egyből megtalálja, vagy hogy egyből megkapja, ez a jó szó, egyből megkapja. Mert az ember ezeket úgy tényleg valahogy megkapja a jó Istentől, hogy jön a gondolat, a nagyobb dolog ennek azt hiszem inkább a megfogalmazása, mert azért a dédapám nagyon tudott írni, és megpróbált nagyon kevés szóval, nagyon értelmesen, jó szerkesztve közé tenni gondolatokat. Tehát egy ilyen írásnak azt mondom, hogy az átszenvedése, átimádkozása azért az hosszú idő. Ez igazán a nehéz, azt mondom, a nehézsége a dolognak.
Azt hiszem, hogy én is, és nagyon sok egyetemi és főiskolai hallgató önnek köszönheti, hogy értesültünk arról, hogy Gárdonyi egy mai szóval nemzeti alaptantervet is készített. Ezt én például az ön Révkomáromban a Selye János Egyetemen tartott előadása során hallottam, és ennek a tartalma szintén rendkívül izgalmas, hiszen megfogalmazza azokat a legfontosabb tanítandó dolgokat, feladatokat, amelyekhez a diákokat közel kellene hoznunk. Azt gondolom, hogy napjainkban is nagy hasznát vehetnék ennek tanárok, diákok, sőt az ön által megcélzott közönség, az egyetemi hallgatók egyaránt. Emeljünk ki néhány gondolatot, arra kérném. A Gárdonyi által készített úgynevezett nemzeti alaptantervből nézzük néhány javaslatát.
Ezt a kérdést is nagyon köszönöm, mert ennek a kérdésnek a megválaszolása szintén ahhoz vezet, hogy valaki Jézus követő pedagógus lehet. Tehát, hogy az apostolkodást hogyan lehet lebontani pedagógus vagy tanári szintre. És ehhez hogyan lehet mellé rakni azt a kitüntetett állapotot, hogy valaki magyar. Mert nála azért az Isten hit, a Jézus követés és a magyarság, ez valahogy úgy nagyon-nagyon összejött. Ahogy van egy világegyház, és a világegyházat valahol vezetik, egy magyar író az nem tud más csinálni, és egy magyar pedagógus nem tud más csinálni, mint a saját maga kis közösségét próbálja meg vezetni. És ez a vezetés, ez nevelés. Tehát az ő pedagógiájának a legfontosabb célja az a nemzetnevelés volt. És ebben a nemzetnevelésben ő nem alapvetően különböző információkat akart átadni. Ez volt a nagyszerű, és akkor megint a példabeszédeknél vagyunk, meg a Bibliánál vagyunk. És az egész Gárdonyi pedagógia és a Gárdonyi élet mi végül a szeretetre épül. Isten szeretet és ember szeretet. És a nemzetnevelésnek is a legfontosabb eleme, a legfontosabb tantárgy a nemzetnevelésben, vagy ebben a nemzeti alaptantervben az ember szeretet tudománya. Amikor az ember körbenéz, elgondolkodik, hogy hát én nem tudom, a kisunokám délután 3-kor jön haza az iskolába. Elmegy reggel, ha nem akarok ebbe az irányba elmenni, csak ugye elgondolkodik, és nem hall a szeretetről. Régen volt egy faluban 60 gyerek, ők voltak rábízva a néptanítóra, és a néptanítónak az volt a dolga, hogy az ember szeretet tudományára megtanítsa a gyerekeket. Mert azt mondja, hogy mert miért? Mert a nemzet alkotója nem attól lesz jó tagja a nemzetnek, hogy okos, hanem attól, hogy jó karakter, hogy jó ember.
Igen, elég itt az én falum csodálatos elbeszéléseit olvasunk.
Hát, az Gárdonyi pedagógiája. Gyakorlatilag az. Gyakorlatilag az. Tehát a tananyag az élet szépségeinek megismerése, megbecsülése, és az Istennel való kapcsolatnak az átélése és megéreztetése. És akkor van az ember hallja a pedagógusok részéről a sok-sok-sok sérelmet, ami teljesen jogos. Csak ő neki van egy nagyon érdekes írása arról, hogy a pedagógus Jézus követő ember, és megkapta Krisztus tövis koronáját, és az fáj, és azt viselni kell. És aki megkapta ezt a koronát, az meg fogja kapni hozzá azt az erőt, hogy ezt a munkát el tudja végezni.
Nem tudom megállni, hogy ne idézzem Gárdonyit, és ezt az idézetet ön nagyon gyakran kiemeli előadásai során, magam is nagyon fontos Gárdonyi gondolatnak tartom, és azt hiszem, hogy ennek ön által való értelmezésével zárhatnánk talán ezt a mai beszélgetést. Az idézet így szól, Gárdonyi így fogalmazott, idézem, mindenki élete erre a kérdésre felel meg, mit akar. A legtöbb ember kapni akar. Az igazi író azonban alkotni akar, vagyis adni minden egyéb mellékes számára. Idézet vége.
Erre reagálva azért azt érdemes végig gondolni, ugye, hogy a Jézus követő Gárdonyi mit mond a könyvről. Azt mondja, a könyv is emberi test, papíros test, földön élt lélek világító része marad benne, s hangtalan beszéde, könnye, mosolygása, szíve dobogása. Ha ezt a Gárdonyi féle könyvdefiníciót az ember megint úgy egy kicsit korcső alá veszi, akkor megint előtűnik Gárdonyi ember fogalma. A könyv is emberi test, de a lélek, a világító lélek marad benne. Az Isten sugár marad benne, az jelenik meg a könyvben. A könyv az maga az agyagedény, és a hangtalan beszéd, amit mondtunk, mindig a mögöttes üzenet. A hangtalan beszéd, a könny és mosoly együtt, ami valahol a keresztény embernek az alapmagatartása. Ugye a Jézus kereszthalála és szenvedése, ami könny, de a mosoly, a megváltás, ami ezekből a könyvekből átjön, az a szeretet és a szív. Nehéz ez mit hozzátenni, de ha a szent művészetben gondolkozunk, és a Jézus követő életben gondolkozunk, akkor ezek a megfogalmazott mondatok, ezek gyakorlatilag apró pénzre váltják Jézus megváltó művét, amit követni kell.
Mondjuk el még egyszer ezt az Írás a Bibliában című versidézetet, amelyről végül kevés szót ejtettünk. Én arra kérem, most mondja el ön itt befejezésül.
Ez a könyv a könyvek könyve. Csak ez a könyv nem tér porba, mintha volna élő lelke. Isten szíve dobog benne. Ugye a szív dobogása. Van egy kis négysorosa, ami így zárul, hogy olyan a szív, mint a labda, ez az alaphasonlat. És ebből azt vezeti le Gárdonyi, hogy mennél jobban ütik-verik, annál inkább emelkedik.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Keller Péterrel, Gárdonyi Géza dédunokájával, az Élő Gárdonyi Arc című könyv szerzőjével az idei Arsz Szakra Fesztivál kapcsán arról beszélgettünk, hogyan vélekedett a szent művészetről Gárdonyi Géza. A felelős szerkesztő Pécsi Krisztina, a zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince, technikus kollégám Fülöp Csaba, és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Sallai Évát hallották.